Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet Istenünk igéjét, melyet megírva találunk Pál második tesszalonikai levelében, az első fejezetben, a harmadik verstől a tizedik versig a következőképpen. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az Úr Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától. Amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, minthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Amen. Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban! Wilhelm Busch, német költő, az Élet könyve című írásában találjuk az alábbi részletet. Egy fiatal ember gyakran kigúnyolta a Bibliát, egyszer megint lekicsinylő megjegyzést tett rá, és én ezt kérdeztem tőle. Olvasta már maga tulajdonképpen a Bibliát? Ugyan, mit gondol? Én és a Biblia, nevetséges. Elővettem egy vadonatúj, bőrkötésű új testamentumot. Nézze! Ezt a szép kis Bibliát magának adom, ha megígéri, hogy az elejétől a végéig elolvassa. Az ajánlat nagyon csábító volt. Azután hetekig nem láttam a fiatal embert, egyszer csak megint megjelent. Nos, kérdeztem, hogy állunk a Bibliával? Nagyon komolyan felelt. Tudja, különös dolog ez. Elkezdtem olvasni. Sok mindent nem értettem, már abba is hagytam volna, de hiszen megígértem, hogy végigolvasom. Azután sok mindent találtam benne, ami szíven talált és nyugtalanított úgy, hogy legszívesebben eldobtam volna a könyvet. De megígértem, így végig kell olvasnom. Később annyi vigasztalást találtam benne, hogy egész boldog lettem. Amikor befejeztem, azt mondtam magamban, ha igaz az, amit ez a könyv mond, akkor el vagyok veszve, ha nem változtatok az életemben. Hozzáfogtam, hogy nagy takarítást csináljak a szívemben. És most a Biblia az élet könyve számomra. Első hangzásra, hallásra talán ezt az igét sem értjük. Talán nyugtalansággal tölt el minket. De ha kicsit alaposabban megnézzük, ott van a vigasztalás a sorok között. A kezdeti szomorúságot felváltja a megkönnyebbülés érzése. Ugyanez az érzés jelenik meg a tesszalonikai gyülekezet életében, akiknek Pál a levelet írja. Ugyanis ez a gyülekezet a keresztény üldözés idejében nyomorúságban él. Mégis megtalálták a reményt, megálltak a hídben és gyarapodott a gyülekezet. Istenben megnyugvást találtak és mellette maradtak. Ugyanígy az igében, Isten igéjében is ott a béke, a vigasztalás, a remény. Ahogy János evangéliumában olvassuk, bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többi a gyötrelemre az öröm miatt, mert ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátnak titeket, és örülni fog szívetek, és örömötöket semmi sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Én még nem éltem át a szülés fájdalmát. Elképzelésem sincs, milyen lehet ezt egy édesanyának átélni. De abban biztos vagyok, és az elmondások is alátámasztják, hogy a felsíró gyermek hangja olyan boldogságot okoz, amely feletteti az órákon át tartó fájdalmat, enyhülést hoz az édesanyának. Ilyen érzés lehet a tanácstalanság, az egyedüllét, a tehetetlenség, az emberi szenvedésből elérni Istent. Mindez örömmé változik, mert Krisztusban megkaptuk az enyhülés ajándékát. Keresztényként sokszor úgy éljük életünket, hogy azon görcsölünk, azon gondolkozunk, vajon mikor jön az ítélet, mi fog történni. Ez bár talán egyszerű példának hangzik, de az órai feleléshez tudnám hasonlítani. Az, aki nem tanul, aki félváról veszi a tanulást, a felelés előtti pillanatokban a kínok kínját éli meg. Hihetetlenül stresszes pillanatok ezek, hiszen tudja, hogy nem tud a kérdésekre válaszolni. Várnak rá a rosszalló tekintetek, a csalódás, és valószínűleg az egyes is. Viszont az, aki szorgalmasan tanul minden órára, aki felkészül a lehetséges felelésre és előre gondolkodik, a számonkérés előtti pillanatokban nem fél, mert tudja, mi vár rá. Ha a kérdésekre nem is a legpontosabb, legmegfelelőbb választ adja, tudja, miről van szó, hozzá tud szólni. Válaszol, és talán szükség is van egy kis segítségre, de a jegy sokkal bíztatóbb. A tanár segít, bíztat, a diáktársak is lelkesítő érzéseket sugallnak, és végül a diák megkapja a méltó jutalmat. A szorgalmas diák, aki talán egyel kevesebbszer megy a többiekkel moziba, a célra figyel. És ilyen volt a tesszalonikai gyülekezet, egy cél lebegett előttük. Ehhez tartották magukat, ebben növekedtek. Pál büszke is rájuk. A viszontagságok közepette egy jól működő gyülekezetet lát. Láthatunk mi is. A hit, a remény, a szeretet ott van a szívükbe, és nem a körülöttük lévő rossz dolgokra koncentrálnak. Krisztus sosem mondta, hogy könnyű lesz vele járni ezen az úton, de megígérte, hogy ott lesz velünk. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy a bukkanók közepette, ennek az útnak a végén egy számonkérés vár ránk. Ennek a számonkérésnek a tudata az, ami felkelti a lelkiismeretünket, a bűntudatunkat. Ez visz tovább minket, és fordít Isten felé. Afelé az Isten felé, aki kegyelmes hozzánk, aki lelassítja a talán magára sem figyelő embereket. De vajon hogy lehet Isten felé fordulni? Hogyan tudunk másokat is Isten felé fordítani? Néha túlbonyolítjuk ezeket a dolgokat. Én például keresztény családban nőttem fel, de kiskoromban mindig úgy gondoltam, hogy engem csak akkor hallgat meg az Isten, hogyha a templomban vagyok. A hittantáborok meghatározó pillanata volt, amikor én bevonultam egy kicsit a templomba, úgyhogy senki nem vette észre, leültem az oltár elé, és ott meséltem. Egyszer a lelkészem felesége kifigyelte, hogy én mit is csinálok. Látta, hogy ott beszélek magamban, beszélek Istenhez. Egyszer csak elmesélte nekem, hogy Isten nem csak akkor fog meghallgatni, ha ott vagyok vele a templomba, mert elég, hogyha csak otthon összekulcsolom a kezem. És igen, elég, hogyha összekulcsoljuk a kezünket, ha olvassuk Isten igéjét, vagy akár erre bíztatunk másokat is. És talán bennünk, vagy akiket éppen ezekre bátorítunk, megfogalmazódhatnak azok a mondatok, amelyeket Wilhelm Busch példájában a fiatalember is megfogalmaz. El vagyok veszve, ha nem változtatok az életemben. Hozzáfogtam, hogy nagy takarítást csináljak a szívemben, és most a Biblia az élet könyve számomra. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, hálát adunk, hogy mindig bízhatunk gondviselő szeretetedben. Hálát adunk szüleinkért, elöljáróinkért és mindazokért, akiket gondviselésed eszközévé tettél. Add, hogy felismerjük szándékaidat, és örömmel teljesítsük feladatainkat, amelyekben embertársaink javára szolgálatot és szeretetet vársz tőlünk, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.